Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez a Sportérték. Én Hadusfalvi Polett vagyok, és maradunk az úszás sportágnál. Ám most nem egy sportoló, hanem egy sportszakember perspektívájából fogunk tekinteni a 2024-es évre, illetve szótejtünk kicsit a múltról is. Vendégem dr. Szájer Péter, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat, és üdvözöllek a műsorban.
Nagyon szívesen, és én is köszöntöm a Trend FM összes hallgatóját.
Azon hallgatók számára, akik nem ismernék Pétert, kicsit a szakmai hátteréről egy-két szót ejtenék. Versenyigazgatóként több hazai rendezésű világversenyen is dolgozott, például a 2019-es, 2020-as ISL Swim Meet-en, illetve a 2021-es úszó Európa bajnokságon, 2022-ben pedig az úszó világbajnokságon látta el ezt a feladatot. 2021-ben a tokiói olimpiára ők is érte a magyar úszó válogatottat, és nem mellesleg a Magyar Úszó Szövetség által szervezett úszó nemzetprogramnak a szakmai vezetője. Valamit kihagytam esetleg, Péter? Amit hozzátennél?
Én azt gondolom, hogy nagyon szépen érintettél mindent. Igen, ez egy hosszú folyamat volt egészen 2012-től, vagy a Margit-szigeti EB-től, ahol önkénteskedtem, aztán Debrecenben a Tóth Ákos szárnyai alatt elkezdtem a rendezvény szervezést, vagy versenyrendezést, kinek hogy tetszik, és szerintem igen, majdnem mindent érintettél.
2021-es tokiói olimpiát szerintem érdemes erről egy kicsit beszélgetnünk, hiszen ott ugye te kísérted a magyar csapatot, viszont én úgy gondolom, hogy egy másik kontinensen zajló nemzetközi verseny, az teljesen más felkészülést igényel, mint egy Európán belüli verseny, és itt még ugye a Covid is közbeszólt. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened, és milyen feladatai vannak egy csapatvezetőnek úgy általában?
Hát szerintem ezt is nagyon jól összefoglaltad. Tokió abszolút egy nagyon speciális olimpia volt, szerintem nem csak az úszóknak, hanem mindenki másnak is. Egyrészt nagyon messze van, nagyon sok óra eltolódás, úgyhogy az akklimatizációs edzőtábornak a megszervezése, plusz ugye itt a Covid extra feladatok, azok szerintem mint pszichés faktor nagyon megjelentek a versenyzőknek a felkészülésében. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában egy olimpia nagyon nagy teher tud lenni, és nagy nyomás a versenyzőkön, és ha erre rájön még a Covid miatti óvintézkedések, három applikációnak a beregisztrálása, a napi töltése a tüneteknek, a napi köpőcsöves Covid tesztelés és annak a központba való eljuttatása, ezek mind olyan plusz feladatok egy amúgy is nagyon feszített napi rendnek, amiben benne vannak ezek a versenyzők, ami hát hibázásra adhat okot, és talán azt gondolom, hogy egy csapatvezetőnek az a leginkább a feladata, hogy amikor probléma van, akkor ott álljon és segítsen, és érezze azt a versenyző, hogy ezt most nem neki kell megoldani, és neki csak a versenyzésre kell fókuszálni.
És voltak ilyen problémák esetleg, amik így közbeszóltak, és meg kellett oldani?
Hát igen, nagyon speciális volt Tokió, ugye reggel rendezték a döntőket, úgyhogy ez szerint elképzelni se tudom, hogy milyen nehéz lehet így teljesíteni, nyilván erre külön készültünk.
Külön kihívást is jelentett akkor ez az időben.
Így van, és szerintem csináltak külön, vagy emlékszem, hogy csináltunk ilyen versenyeket is, ahol reggel kellett jobban teljesíteni a versenyzőknek, hogy szokják, és szerintem az is egy külön cél volt a válogatottnál, hogy direkt Tájföldre, tehát Ázsiába mentek edzőtáborozni, hogy ezt az átállást tudják egy kicsit modellezni, meg azt a nagyon magas páratartalmat, ami ott körülvet minket. Hát sok minden történt, az biztos, ugye mondtam ezt a napi tesztelést, neveket direkt nem szeretnék mondani, de hát volt több olyan versenyző, amikor megérkezett az úszodába, ugye itt kijelölt helye van a csapatoknak, külön a jégkádaknak, külön a csapathelye, ahol le tudnak pakolni, ahol van egy kis kávésasztal, le tudnak ülni, hangolódni, és aztán el tudják kezdeni a bemelegítést. És hát nyilván láttam az arcokat, amikor engem megláttak, akkor ugrott be, hogy hoppá, elfelejtettem tesztelni a köpőcsövet leadni a mobirodába, és így nem fog eljutni a központba, és ezáltal akár valakit kizárhatnak a játékokról. Úgyhogy volt többször olyan eset, amikor SOS, akár az én csövemet odaadva, taxival visszarohanva 40 perces úttal a központba sikerült megoldani ezeket a helyzeteket. Ami ezen kívül szerintem nagyon izzadós volt, az ugye az aréna versenydresszekben musztak a versenyzők, ami gyönyörű lett, piros-fehér-zöld mintával, viszont valószínűleg a dressznek a színezése miatt egy picit vékonyabbak lettek ezek a dresszek, és a fiúknál 3 dresszakadás is volt ilyen ágyéki szakaszon, a kórumból jöttek vissza, úgyhogy ez is egy nagyon fontos feladat. A Szabó Szabinél, a Kenderesi Tominál és a Milán Kristófnál is volt nem egy ilyen eset is, úgyhogy azt is el kell mondanom, hogy nem egyedül voltam csapatvezető, hiszen itt csak a Covid tevékenységek olyan plusz nyomást jelentettek a csapatra, meg majdnem 50-en voltunk, ha az összes edzőt és fizioterapeutát, masszört, mindenkit beleszámítok, hogy azért 50 főre kell legalább 2 ember, aki figyeli a csapatot és megpróbál mindenbe segíteni.
A Covidon kívül milyen más előkészületeket igényel egy másik kontinensen való verseny megszervezése, a csapat odajuttatása, ügyes bajainak a gondozása?
Ugye, ha Japánt nézzük, és nekünk egy nagyon jó vendéglátónk volt az aklimatizációs edzőtáborral kapcsolatosan, Koriyama, ami egyébként azt hiszem Pécsnek a testvérvárosa, és egy pécsi úriember volt ott pont a nagykövet Japánban, és nagyon sokat segített. Tehát azt elmondok egy kis TFS történetet, hogy leszálltunk a reptéren, és egy nagyon-nagyon hosszú folyamaton kellett végigmenni, mire bejutottunk Japánba. Szerintem legalább egy 3 órát töltöttünk ott a hosszú repülőút után, mire mindenkinek a tesztje negatív lett, és még ott 3 embernél billegett is, hogy most az negatív vagy pozitív. Nagyon szigorúak voltak a japánok, de nem is ez a lényeg, hanem elindultunk Koriyamába, ami azt hiszem 3-4 órás buszút volt még innen. Tehát ha jól számoltam, akkor egyébként ilyen 33-36 órát utaztunk. Úgyhogy...
Pihentető.
Ez érdekes volt, igen, de ahogy kiléptünk a reptérről, egyszer csak rám nézett egy volt TFS sportszervező, aki kint dolgozott a nagykövetségen, és tanár úr itt van a Nespresso kávégét, mert hallottuk, hogy nagyon, nagyon fontos a csapatnak. Ugye azt kell tudni, hogy Japánban nem 220 volttal működnek a dolgok, hanem 120, úgyhogy ha vittünk is volna ki kávégépet, akkor az nem működött volna még konnektoros átalakítóval se, és hát a versenyzőink előszeretettel fogyasszanak 8-12 kávét naponta, úgyhogy ebben már az aklimatizációs edzőtáborban, és aztán később a faluban, meg az uszodában is kényelmesen tudtak ilyen kapszulás kávét inni.
Na, az kis érdekességek. Igen, nem is gondolná az ember ilyenekre. Igen. 2024-ben ugye Párizsban rendezik az olimpiát. Mik az esélyeink? Ugye január 1-jéig, ha jól tudom, 16 magyar úszó már megúszta a szintidőt. Mik a kilátások? Ugye Tokióban hány érmet szereztünk?
Én itt összeírtam magamnak, egy picit érinteném, mert hát fontos, mindig nagyon, nagyon magasok az elvárások az úszóválogatottal szemben. De ha végignézzük Sydneytől 2000-től, akkor Sydneyben volt 1 aranyunk, és 4 döntőt úsztak a magyarok. Athénban 1 ezüst, 1 bronzot nyertünk, és 9 döntőt úszott a válogatott. Pekingben 3 ezüst volt, és 6 döntőt úsztunk. Londonban 1 aranyat, 1 bronzot nyert a csapat, és 10 döntőt teljesített. Rio volt az az olimpia, ahol minden összejött, és tulajdonképpen Katinkának a tündöklése is nagyban hozzájárult itt a sok-sok éremhez, mert ugye 3 arany, 2 ezüst, 2 bronz, tehát én azt gondolom, hogy itt a Zegerszegi Krisztina Darnyi éra után Rio volt újra egy csúcsa a magyar úszósportnak, és 10 döntőt teljesítettünk, és Tokióban egy arany és egy ezüstöt húztak a medencében a versenyzőink, viszont 13 döntősünk volt, ami egy nagyon magas szám, szerintem ennyi döntőt soha nem húztak magyarok olimpián, és hát kiemelném azt, hogy 3 darab negyedik helyünk volt Verasztó, Dávid, Kapás, Bugi és Kenderesi Tamás révén, úgyhogy én volt még 3 ötödik helyünk is, és egy 6. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha mindenki top formában van, vagy élete legjobbját tudja nyújtani a tókiói olimpián. Ott
tartjuk a szintet, próbáljuk tartani.
Nyilván itt ugye az életkor függő is, persze, meg ezek a reggeli döntők. Valaki már túl volt az élete csúcsán, de én azt gondolom, hogy nem túlzó azt mondani, hogy legalább 2-3 érmet ott hagytunk a tókiói medencébe, vagy annyival lehetett volna jobb. Ami Rióba összejött, az Tokióban nem feltétlenül, és itt mindenképp szeretném kiegészíteni az eredményeket a nyílt vizes eredményekkel, hiszen mi, mint Magyar Úszószövetség, őket is menedzseljük, és benne vagyunk a felkészülésükbe, ugyanúgy, mint a medencés úszóknál, úgyhogy a Rasovszki ezüst és az Olasz Anna negyedik hely az nyílt vízben nagyon jól sikerült. Versenyeink vannak, és hát a paraúszást is mindenképp szeretném kiemelni, hiszen a MPB-vel, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal karöltve együtt közösen menedzseljük az ő felkészülésüket, és a paraúszásnak újra egy csúcsa volt Sors Tamásék után, hiszen 3 arany és 4 ezüsttel jöttek haza a paraúszók. Úgyhogy összesen az úszók 10 érmet nyertek Tokióban, 4 aranyat és 6 ezüstöt. Én azt gondolom, hogy ennél talán egy picivel többet várunk Párizsban. Nyilván, ha parások meg tudják ismételni ezt az eredmény hullámot, akkor nagyon boldogok vagyunk. Nyílt vízen legalább egy érmet várunk, de szerintem a 2 új fiatal lány, Fábián Betti és Szimcsák Mira is okozhat meglepetéseket. És hát ha azt mondom, hogy 2-3 érem a medencében, itt ugye Milán Kristófnak a visszatérése az nagyon befolyásolhatja ezt az eredmény mennyiséget a Kós Hubert mellett, és a döntők száma is, ha eléri a 6 és 10 között itt, akkor szerintem boldogan jöhetünk haza a repülővel Párizsból, de hát természetesen a média elvárások azok ennél általában magasabbak.
Persze,
szoktak lenni.
Mindig nagyobb az elvárás, és ezáltal valamilyen szinten szerintem teherként is ülhet az úszók nyakára, ez nem, vagy a pszichés tényezők itt hogyan hatnak az úszókra, hogy van egyfajta elvárás, egy szint, amit a magyar nép is mondjuk megkíván, és ezáltal egy úszó hogy áll oda a rajtkőre? Befolyásolja egyáltalán?
Biztos, hogy befolyásolja, viszont én azt látom a versenyzőkön, hogy majdnem mindenki dolgozik sportpszichológussal, úgyhogy fel tudják dolgozni ezeket a nyomásokat, csak nyilván az irreális elvárás, ami néha ránk nyomódik, vagy zúdul, az tényleg szerintem tud káros lenni, hiszen előre tudják azt, hogy ezt nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen nem ez a realitás.
Persze.
Ráadásul egy olimpia azért, én azt gondolom, hogy egy EB meg még egy VB-hez képest is egy más tészta. Tudod, hogy itt, ha elrontod, vagy nem vagy top formában, akkor 4
év múlva lesz újra esélyed, ami elég
messzi. Úgyhogy ennek elég komoly tétje van.
Igen. A 2024-es versenynaptár eléggé eseménydúsnak ígérkezik. Ugye lesz VB, EB és az olimpia is. Milyen további kvalifikációs versenyek lesznek még ebben az évben, ahol még esélyünk lehet mondjuk több sportolóval kijutni Párizsra?
Igen, hát onnan kezdeném, hogy ugye mondtad is, már említetted, hogy 16 egyéni kvótánk van, ebből érdekesség, hogy megint 11 férfi és 5 nő. Ugye, ha visszatekintek Tokióra, akkor ott 32 versenyző volt kinn, és 20 fiú, 12 lány. Ez szakmailag azért érdekesség, mert amíg utánpótlásban a lányaink tarolják le mindig az érmeink nagy részét, addig láthatjuk, hogy itt a felnőtt korosztályra meg megfordul, és inkább a férfiak vannak többen, ez érdekesség. Én egyébként nyilván konzultáltam Sós Csabával, a kapitánnyal is, és továbbra is azt mondja, hogy a 24-30 közé várható a résztvevők létszáma. Nyilván itt én azt gondolom, hogy a dóhai katari VB után sokkal okosabbak leszünk, hiszen ott tulajdonképpen majdnem, hogy lezártnak tekinthető a váltó kvalifikáció.
Ez mikor lesz?
Február...
Hát ez elég közeli dátum.
Február közepe, igen, 9-től 19-ig leszünk mi kint, szerintem. Én azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon fontos lépcső Párizs felé a Dohai világbajnokság, és ott főleg a váltóktól várhatjuk a kvalifikációkat, és utána az országos bajnokság április közepén a Duna Arénában még egy utolsó olyan lövés, csúcsforma lehetőség, hiszen itt a makrociklusokba gondolkozunk, és ez a második makrociklusnak a vége lesz. Tehát itt fognak újra csúcsformába úszni a versenyzőink, úgyhogy aki még egyéni bekerülő lesz, az főleg szerintem a Duna Arénában a hazai bajnokságon fogja tudni kivívni egy nagyon gyors medencében. És ezen kívül van egy utolsó utáni lehetőség, a belgrádi EB, ami kapcsolatban azért azt megjegyezném, hogy az 5 héttel van az olimpia előtt, az már nagyon közel van, és aki ott csúcsformába kell ússzon, és kvalifikál az olimpiára, az utána több mint valószínű, hogy azért részt fog venni az olimpián, de a maradandót már nem biztos, hogy fog tudni alkotni, és ezen kívül egyébként van két klasszikus nagy európai versenysorozat, az egyik a Giant Open, a másik pedig a Mare Nostrum, és mind a 2-3-3 versenyen még Európán belül is lehet szintet teljesíteni, ha valaki úgy érzi, hogy a Duna Arénában egy nemzeti bajnokságon nem biztos, hogy ki tudja magából hozni a legjobb idejét.
Akkor reménykedünk, és itt még 24-nek nem lesz vége az olimpiával, ugyanis a rövidpályás világbajnokságot is mi rendezzük itthon, és annak is te vagy a versenyigazgatója. A felkészülés, vagyis hát a szakmai felkészülés erre a versenyre gondolom már zajlik javában.
Igen, igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor főleg a területi vezetők, területi szakági vezetők ülnek össze, és kezdjük el a munkát. Ugye ez egy 25 méteres verseny lesz, úgyhogy főleg itt az alaprajzot kell először körbejárni és megtervezni, hogy ettől függően, hogy nem 50-es medencébe dolgozunk, hogy fogjuk használni a Duna Arénát, hol lesz.
Tehát a Duna Arénában lesznek a versenyek.
Lesz. Igen, 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 és a csapathelyeknek a kialakítása, akkor a kórumok, a vonulási útvonalaknak a kijelölése az már javában zajlik, és nyilván a hoteleknek a kijelölése, és hát nem akarom a többi területtől ezt elvenni, de nyilván a busz, a szervezés, a többi, ezek már folyamatban vannak. Én szerintem abból a szempontból érdekes lehet egy ilyen, rövid pályán nem vagyunk nagy ászok, szerintem a legnagyobb fejlődési irányunk, lehetőségünk az a rajtban és a fordulóban rejlik, szerintem az edző kollégák se vitatkoznának ebben velem, és szerintem nyilván egy nagy fejezet lezárása lesz Párizs, és szerintem jó, hogy itthon lesz egy ilyen nagy volumenű rövidpályás világbajnokság, hiszen itt cél lesz az, hogy egy hazai világversenyen minél több fiatalt oda tudjunk állítani a rajthoz, és bele kóstoljanak egy ilyen nagy világversenynek az ízébe.
És akkor ez decemberben kerül megrendezésre.
December.
Köszönöm szépen, tudnánk még beszélgetni szerintem sok mindenről, viszont most el kell köszönjek. Köszönöm ismét, hogy elfogadtad meghívásomat. Hadusfalvi Polett voltam, ez volt a Sportérték, további szép napot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.